Volodymyr Zelenszky személyesen nem volt ott Floridában, ugye Floridában voltak hétvégén tárgyalások. Ukrán delegáció vett részt, többek között a korábbi védelmi miniszter, meg az ukrán nemzetbiztonsági tanácsnak a vezetője, Umerov vezette ezeket a tárgyalásokat. Az volt talán az első érdekesség, hogy az elmúlt időszakban, amikor nem Zelenszky ment személyesen, nem ő vezette a tárgyalásokat, akkor mindig Andriy Jermak volt az ilyen egyeztetéseknek a fő embere, és Andriy Jermak ugye pénteki nappal távozott az ukrán hatalomból. Ő volt Zelenszky második embere, Zelenszky jobb keze, az ukrán hatalom egyik legfontosabb szereplője, és ugye az volt a nagy kérdés, hogy Jermak hiányában esetleg a tárgyalások milyen irányba fordulhatnak, nagyobb kompromisszum készséget mutathat-e Ukrajna a tárgyalásokon, vagy sem. Ez ugye nem derült ki, mert a tárgyalásoknak a pontos részletei nem publikusak, tehát mindenféle pozitívan kommunikált, persze önmagában az is ír, hogy nem volt feszültség, nem volt egy februári fehérházi találkozóhoz hasonló dráma, de Marco Rubio, amerikai külügyminiszter például nagyon produktívnak nevezte a tárgyalásokat, de nagyon nehéz tárgyalásokat. Mondott is, hogy még nagy út áll a felek előtt a rendezés tekintetében. Tehát sokat nem tudtunk meg, azon túl, hogy feltehetően a területi kérdés és a biztonsági garanciáknak a kérdése a fő, nem is ütköző pont, de a fő kérdés, ahol valamilyen előrelépést várnának a felek. Az Egyesült Államok nagyobb kompromisszumkészséget várna Ukrajnától az esetleges területi feladások tekintetében, hogy Oroszországgal valamiféle megállapodást tudjanak kötni. Az ukránok pedig sokkal konkrétabb és erősebb biztonsági garanciákat szeretnék az Egyesült Államoktól, és hát nem tudjuk, hogy ezeket végeredményben megkapták-e vagy sem, mert ugye a felek részletesen nem kommunikálnak erről.
Volt egy találkozó Emmanuel Macron francia elnökkel is.
Így van, annak a részleteiről sem tudunk sokat. Egyébként hozzáteszem, hogy a tárgyalási folyamat kiszivárgása az általában nem segít a tárgyalásokon, és úgy lehet tudni, hogy amikor múlt hétvégén, ugye Svájcban voltak egyeztetések az Egyesült Államok és Ukrajna között, azok, amíg Andriy Jermak vett részt, akkor az Egyesült Államok Ukrajna irányába erős kritikát fogalmazott meg, hogy nem ők voltak-e a kiszivárogtatói a tervnek, és vajon kitől jött ez a szivárogtatási testsorban Ukrajna és Oroszország merül fel. Így szivárogtatták ki a sajtónak ezt az egész béketervet, és azóta, ha megnézzük a kommunikációt, tehát amióta két héttel ezelőtt az Axioszlap kiszivárogtatta a béketervet, ott valamilyen konkrétumokat kaptunk, hogy vajon mi lehet benne. Azóta, ha megnézzük a kommunikációt, gyakorlatilag semmilyen konkrétumot nem tudunk a tárgyalásokat illetően. A felek ilyen vagy olyan kommunikációt folytatnak, hogy a Macron és Zelenszky között is pozitív volt a kommunikáció. Macron megerősítette a támogatását Ukrajna irányába, stb. Stb. De hogy konkrétan egyébként hol tart ez a tárgyalási folyamat, hogy például abban a 19, vagy Trump már ugye 22 pontot említett, hogy ezekben a pontokban most pontosan mi van benne, és hogyan változott ez az előzőekhez képest, erre mindenfél nagyon figyel, hogy ezek az információk ne szivárogjanak ki. És el is mondom, hogy miért, hát egyrészt a hisztéria az nem segít, tehát hogyha a tárgyalások körül eleve kialakul egy rossz hangulat, az nem segíti a tárgyalásokat, hiszen minden fél irányába valamiféle erős elvárásokat támaszt, és nyomásgyakorlást támaszt, tehát hogyha például az ukrán társadalom előre tart attól, hogy mi kerülhet sorra, hogy esetleg területi feladásokról állapodhatnak meg, akkor már előre olyan nyomást gyakorolnak az ukrán kormányra, amivel ellehetetlenítik a tárgyalásokat és az esetleges kompromisszumot. Vagy ugye láttuk azt is, hogy a terv kiszivárgása után Steve Witkoff, amerikai főtárgyaló, óriási nyomás alá kényszerült a sajtó által, mindenféle lejáratú cikkek jelentek meg róla. Ezek nem segítenek a tárgyalásokon, vagy mondok még egy szempontot, hogyha kiszivárgott tervben mondjuk orosz pozíciókat illetően jobb feltételek szerepelnek, és aztán az átdolgozott tervekben pedig rosszabb feltételek, akkor nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin ezeket a rosszabb feltételeket nem fogja elfogadni, hiszen már volt egy másik tervezet, amivel készültek, ami nyilvánosságra került, amiben Oroszország több mindent kapott volna, hát akkor az orosz hatalmi logika szempontjából miért menjen bele bármibe, ami rosszabb annál, mint amit egyszer már elvileg megígértek, hogy felajánlottak neki. Szóval itt nagyon vigyázni kell a diplomácia szempontjából, hogy maximálisan, homályosan és részletek nélkül kommunikáljanak.
Mire lehet akkor számítani a ma délutáni Steve Witkoff-Vladimir Putyin találkozó kapcsán? Egyáltalán a találkozó után milyen adatok kerülhetnek a nyilvánosság elé?
Én nem vagyok annyira optimista a találkozó eredményét illetően. Nem hiszem, hogy valamilyen nagy áttörés fog születni, és Vlagyimir Putyin azt mondja, hogy hát ő most egyetért az asztalon lévő tervvel, és kezet rá, és legyen béke. Egyrészt egyébként is van egy olyan tendencia az orosz diplomáciában, hogy inkább időt húznak, és a harctéren próbálnak eredményeket elérni. A másik rész az, amit már az előbb elmondtam, hogy 28 pont, ami már néhány héttel ezelőtt az asztalon volt, és a sajtóban kiszivárgott, az kedvező volt Vlagyimir Putyinnak, akkor valószínűleg az új tervet, az átdolgozott tervet, 19 pont vagy 22, nem is az a lényeg, de hogy ezt fogja elfogadni, hiszen már volt egy jobb ajánlat. A harmadik rész, amiért nem vagyok annyira optimista, az pedig az, hogy eddig Vlagyimir Putyin nyerésben érezte magát a harctéren, és most az ukrán belpolitikai válság miatt, az ukrán belpolitikai problémák miatt most politikailag is úgy érzi, hogy jól áll. Tehát az ukrán vezetés meggyengült, az ukrán kormányban vannak feszültségek, korrupciós botrány és Andrij Jermak lemondása miatt vannak problémák az ukrán kormányban, és Vlagyimir Putyin emiatt úgy érezheti, hogy a másik fél most gyengébb, és többet lehet rajta követelni, mert ők vannak kiszolgáltatottabb helyzetben, és emiatt valószínűleg az oroszok követelései, feltételei ezt az esetlegesen megnövekedett étvágyat fogják tükrözni. Úgyhogy nyilván mindig megvan az esély annak, hogy aztán megegyeznek, de én azért óvatosabb lennék ebben a tekintetben, és azt gondolom, hogy az oroszok nem fognak most azonnal semmire igent mondani, és inkább időt húznak, és még több, még jobb feltételt próbálnak maguknak kiharcolni.